Mensa, ugye, úgy mondják?
Mensa, vagy Mensa, vagy Menza.
Z-vel inkább?
Hát van, aki esszel. Én esszel szoktam mondani pont azért, mert...
Mensa.
Igen, mert jó. Az S miatt.
Nem tudom, az étkező.
Igen, igen. Például azért is, hogy én esszel szoktam.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit, a 79. klubon vagyunk. Vendégünk Nagy Lantos Balázs, a Mensa elnöke. Tehát 5 óra hallhattátok, legalábbis aki németül tud, úgyhogy pontosan kezdtük. Az lenne az első kérdésem, hogy egészen pontosan mi ez a Mensa, és hol kezdődött ennek a, nem is tudom, ez micsoda, minek mondhatjuk.
A Mensa egy nemzetközi egyesület, Angliában alapították a II. Világháború után, és a célja az, hogy összefogja a világban a magas intelligenciájú embereket. Részben a megalapításkor az is szempont volt, hogy nyilvánosságra került, hogy a náci vezérkarban sok magas intelligenciájú ember volt, akik rossz célokra használták az intelligenciájukat, és akkor két angol úriember, akik egy vonaton találkoztak, és véletlenül mindkettőjüknek már tudott volt, hogy kiemelkedő az intelligencia hányadosa, és ez így szóba jött, és arról beszéltek, hogy ezt meg kéne akadályozni, hogy az intelligenciát rossz célokra használják, és akkor azt gondolták, hogy egy ilyen nemzetközi egyesületet, hogyha létrehoznak, ahol a kiemelkedő intelligenciájú embereket tömörítik, akkor a közösség ereje az elég lehet erre. Na most ez annyiban nem valósult meg, hogy az azért elég hamar kiderült, hogy a sok magas intelligenciájú embernek, attól még, hogy magas az intelligenciájuk, nagyon eltérő lehet a véleményük nagyon sok dologról. Arra nagyon alkalmas a Mensa, hogy eszmét cseréljenek, és nyilván akinek valami nagyon fura véleménye van, azt esetleg meg lehet győzni arról, hogy mi a hiba az ő gondolatmenetében. De a Mensa deklaráltan nem formál véleményt, tehát azt a megközelítést, amit annak idején még úgy sokan vártak, amikor a Mensa létrejött, hogy majd a Mensa megmondja, hogy kell a politikát csinálni, úgymond, ezt ma már deklaráltan nem váltja be, tehát ma már az alapszabály írja elő, hogy a Mensának nincsen véleménye. A tagoknak lehet véleménye, az egyesületnek, mint olyannak nincsen se politikai, se világnézeti kérdésekben, nyilván nem foglalunk állást.
Tehát akkor azt lehet mondani, hogy első számú feladata mondjuk azt, hogy tesztel, mérje azoknak az embernek az intelligencia szintjét, vagy hányadosát, ezt nem tudom pontosan, akik jelentkeznek, vagy ezen felül van még más feladata is, vagy vállalása?
Az intelligencia mérése, az azt mondanám, hogy ez nem a feladatok vagy a célok közé sorolandó, ez inkább egy szükséges tevékenység ahhoz, hogy működni tudjon az egyesület. Az intelligenciával kapcsolatban az igaz, hogy ismeretterjesztés az a célok között van, az intelligencia, mint érték népszerűsítése, ez is a célok között van, de azért a legfontosabb célja nyilván az, hogy a tagoknak ösztönző közeget biztosítson, mert hiszen a helyzet az, hogy itt azért eléggé kirívó intelligenciáról beszélünk, amiben az emberek 2%-a tartozik bele, és ezek az emberek nagyon gyakran kilógnak a környezetükből, egyszerűen nem értik meg őket a saját közegükben, nem értenek szót másokkal, és hát ugye ez a hasonló a hasonlót vonza elven, összejárunk, beszélgetünk, barátokra lelünk, és kialakul az a társaság, ahol megértik, amit mondok, ahol ugyanazokon a vicceken nevetnek, amin én. Tehát ez egy olyan típusú ösztönző közeg, ami segít a magas intelligenciájú embereknek abban, hogy helyén kezeljék magukat, amiben beletartozik az is, hogy van egy olyan típusú dolog is, hogyha valaki állandóan azt érzi, hogy ő okosabb a másiknál, az sem egy egészséges szemlélet. Tehát ez sokkal jobb, hogy összejárunk olyan emberek között, hogy mindenki okos, tehát innentől el lehet felejteni az intelligenciát, innentől sokkal jobban előtérbe kerülnek más értékek, mert míg az össztársadalomból mindenki abban lógott ki, hogy ő az okosabb, na itt azért jócskán kiderül, hogy jó, itt mindenki okos, de az egyik ember azért sokkal kedvesebb, mint a másik, de sokkal jobb a humorérzéke, stb. Tehát jobban kiderülnek azok, hogy mi az a tulajdonság, ami még csiszolni érdemes, úgymond, és mi az, ami rendben van. De így aztán együtt például cégek alakulnak, nagyon sokan itt keresnek munkatársakat, mert hiszen akivel jól megértem magamat, azzal jó együtt dolgozni.
Ezeknek az összejöveteleknek van valami témája, vagy ez csak egy baráti beszélgetés? Tehát van egy szervezet formája, vagy igazából...
Igen, ennek több változata van. Léteznek úgynevezett ilyen étkezős összejövetelek, vagy hogy mondjam, tehát ilyen különösebb cél és téma nélküli összejövetelek, ahol csak úgy összejárunk, mindenki arról beszélget, amiről akar, ismerkedünk, nagyon gyakran párkapcsolatok is szövődnek, már 40 olyan gyereket tudok, akinek a szülei a menzában ismerkedtek meg, és annak köszönhető, hogy megszülettek, a magyar menzáról beszélek, mert azért világszerte még sokkal több ilyen van. A lényeg, hogy tehát vannak ilyen teljesen kötetlen összejövetelek, de már ott is van olyan, hogy kis klikkesedés, hogy például valakik a sarokban társasjátékot játszanak, mert ők a nagy társasjáték rajongók, másik sarokban adott témáról beszélgetnek, tehát már itt is előfordul, de az igazán nagy menzákban sokkal erősebb, tehát ahol tényleg a lakosság számát, illetve mondjuk én a Los Angeles-i menzában vettem részt pár összejövetelen, ott azt vettem észre, hogy a kötetlen összejövetelre alig jöttek el, de ott már a tematikus összejövetelekre összejön annyi olyan speciális érdeklődésű ember, akik mondjuk azért jönnek össze, mert ők szeretnek ilyen polbeat dalokat énekelni, és akkor arra összejönnek. Másik összejövetel az a filozófus összejövetel volt, amire elmentem, a harmadik, amit megnéztem, az ilyen irodalmi, ahol ilyen olvasóklub jelleggel jöttek össze menzások. Tehát a három teljesen különböző, és van olyan, amiben úgymond lehet azt mondani, hogy használják az emberek az intelligenciájukat, és így jönnek össze, és van olyan is, ahol egyáltalán nem erről szól a dolog, hanem pont arról, hogy néha kapcsoljuk ki az agyunkat, és énekeljünk együtt.
A laikus ember úgy gondolná, hogy akik itt tagok, gondolom itt 140 IQ-nál van a határ megmondva?
Úgy van, az IQ-ról tudni kell, hogy nem teljesen standard a skála világszerte, attól függ, hogy úgynevezett milyen szórású skálán adják meg az IQ értéket, attól függ, hogy ez a bizonyos 2% ez milyen határ. A ma leginkább elterjedt úgynevezett 15-ös szórású skála szerint ez a 130-as IQ-t jelenti, tehát 130 fölé esik az emberek 2%-a, és 135 fölé az emberek 1%-a. De rögtön megjegyezném, hogy régen, amikor a magyar menza megalakult, egy akkori standardet használtunk, de akkoriban is inkább Amerikában volt divat, az úgynevezett 24-es szórású skála, mert az amerikai sztárok szerettek minél nagyobb számokat mondani. Ugyanaz az IQ érték, ami a mostani skálán 130, az azon a skálán 148 volt. Így lehet ilyeneket olvasni, hogy Sharon Stone-nak 150 valamennyi az IQ-ja. Ha egyáltalán igaz az állítás, akkor is nyilvánvalóan egy sokkal nagyobb szórású skálán van megadva.
Na, tehát azt akartam kihozni, és azért értem el, hogy erre az IQ-ra, hogy egy laikus ember talán úgy gondolja, hogy aki önöknél tag, az mindenképpen felsőfokú végzettségű, de gondolom nem így van, tehát akadhatnak olyanok is, akiknek mondjuk nincs diplomájuk. Vannak-e ilyenek, és ők milyen körből kerültek ki?
Igen, a helyzet az, hogy ez teljesen változó. Nyilvánvaló, hogy a kiemelkedő intelligenciájú emberek könnyebben tudnak diplomát szerezni. De az is benne van, hogy ugyanakkor könnyebben tudnak szakmát is váltani, és sok minden érdekli őket, és könnyebben elboldogulnak diploma nélkül is. Így módon nincsenek annyira rákényszerülve, és akkor még ne feledkezzünk el arról az effektusról sem, hogy bizonyos felmérések szerint az ennyire kiemelkedő intelligenciájú emberek már nem feltétlenül a szakmai sikerre optimalizálják az életüket, hanem elboldogulnak azzal is, amit igazán szeretnek csinálni. Így aztán például került már be a menzába Patkoló Kovács lány, aki a lovak iránt rajongott, és ez volt az élete fő öröme, hogy lovak között lehetett. Pehére ilyen kb. 180 centisre nőtt, így zsoké nem lehetett belőle, így kötött ki az ügetőn Patkoló Kovácsként. De tudok szobafestőt, tudok vásári ilyen utcai mutatványost, tagot, tehát sokféle van, de olyat is tudok például, ha már így a diploma nélküliekről beszélünk, olyat is tudok, aki a fazekas gimnázium matek szakára járt, tehát abszolút úgymond nyitva volt előtte az út az egyetemre, talán még el is kezdte az egyetemet, és aztán úgy döntött, hogy ő nem akarja ezt az egyetemet elvégezni, őt ez nem érdekli, azóta is igen jól megfizetik a szakmunkáját, tehát olyan jellegű munkákat, például ilyen nemzetközi programozó versenyeket nyer azóta is, és hát mindenféle ilyen irányítás technikai spéci munkákat is végez. Olyan dolgokat, ami őt érdekli, és úgy döntött, hogy az egyetem az őt nem érdekli, és boldogul a nélkül is. Tehát még ez sem feltétlenül igaz, hogy már eleve nem úgy indult valaki, mert hiszen ő aztán a fazekasból annyira olyan kikövezettnek tűnt az útja, és nyilván könnyedén el is végezhette volna az egyetemet, de ő nem akarta. De azért tény, hogy erősen túlreprezentáltak a diplomások nálunk. Tehát jóval több diplomás van, mint az átlag népességben. Ez igaz.
Most eszembe jutott a politika és hitbéli vallás témák kizárva itt az ezer alatt, de most eszembe jutott, hogy hát mindegy, belevonjuk egy kicsit a humor kedvét is. Politikusok vannak-e önök között? Nem kell nevet mondani természetesen.
Vannak jellemzően hogy úgy mondjam, az élvonalbeli politikusok, tehát aki már ott van a politikában, azok sosem merik méretni az IQ-jukat. Annak idején próbálkoztunk ezzel, még az első szabadon választott parlamentből nagyjából, hogy az összes parlamenti képviselőnek küldtünk egy meghívót, egy diszkrét IQ-tesztre, úgyhogy senki nem tudja meg az eredményt. Nálunk nagyon szigorú az adatkezelés, tehát tényleg én sem tudom, hogy kik írták meg. Annyi információm volt, hogy talán, ha összesen 6-an írták meg a 300, nem emlékszem már, hogy akkor mennyi
86
volt, valami ilyesmi volt a képviselők száma, és abból összesen talán 6-an vállalkoztak erre, tényleg nagyon diszkrét körülmények között. Én egyetlen emberről tudom, hogy sikerült neki, mert hogy én akkor tudhatom meg, hogyha ő belép az egyesületbe. Ő nem titok, mert ő ezt így ebből nem csinált titkot, ő Palotás János volt, aki a vállalkozók pártjának volt az elnöke. Ő volt, aki így az akkori parlamentből egyedüli politikusként bekerült. Olyan tagunk viszont több is van, aki még nem volt politikus, amikor menzatag lett, és utána, de jellemzően önkormányzati politikusok. Inkább.
És akkor megkérdezem a másik vonat, és az egyházi vonalat nézve.
Kifejezetten egyházi emberből nincs túl sok, de konkrétan például van egy igen lelkes tagtársunk most, aki börtönlelkész. Úgyhogy van azért, előfordul, de korábban egy teológus hallgatóra emlékszem, hogy feltűnt a levelezési listánkon. Én is csak onnan követem, hogyha valaki elég aktív, hogy a levelezési listára írjon, és netán még ahhoz is elég aktív, hogy vitákat generáljon, akkor jobban megmarad, hogy...
Jó, akkor még egyet kérdezek, utána majd a többiek jönnek, hogy ha valaki ezt tesztet ki szeretne tölteni, akkor mi a módja? Gondolom talán több is van, internet is van, talán személyesen is lehet. Tehát hogy működik ez? És meg arról is egy pár mondatot, hogy itt milyen feladatok vannak, milyen jellegű feladatok vannak?
Hát a helyzet az, hogy amit mi konkrétan a felvételi tesztünkön használunk, azok ábrás feladatok. Ezt most itt ilyen szégyenkezve mondom, hogy itt Magyarországon nekünk nincs arra tesztünk, hogy gyengén látókat standardizáltan tudjunk mérni. Nem tudom igazából, bevallom, hogy létezik-e erre kidolgozott teszt. Ha létezik, akkor arra van mód, hogyha azt valaki kitölti valahol, és arról van egy hiteles eredménye, amit a felügyelő pszichológusunk elfogad, akkor be lehet lépni, csak mi nem rendelkezünk ilyen teszttel, tehát mi nem tudunk másképp tesztelni, csak ábrás feladatokkal. Jellemzően úgy néznek ki ezek a feladatok, hogy van három sor, és abban lenne 9 ábra összesen, 3x3, de az utolsó hiányzik, és ki kell találni, hogy az alatta lévők közül melyik illeszkedik oda. Ez a jellemző módja az úgynevezett fluid intelligencia mérésének. Itt azt kell tudni, hogy ezt a fluid intelligenciát szokták mérni akkor, amikor úgy általánosságban csak azt mondják, hogy intelligencia, és nem mondják meg, hogy nyelvi intelligencia, vagy matematikai intelligencia, vagy milyen egyéb speciális intelligencia, hanem csak úgy intelligenciáról beszélnek. Számos intelligencia faktor létezik, de ezt a fluid intelligenciát az emeli ki a többi közül, hogy azt mondják, hogy ez korrelál legjobban a többivel. Tehát minden egyéb intelligencia faktor valamilyen módon összefügg ezzel a képességgel, amit így hívnak, hogy fluid intelligencia. Ez kicsit bővebben kifejtve, hogy ez milyen képesség, azt szokták mondani, hogy ez az a képesség, hogy mit kezdünk egy olyan helyzettel, amivel még nem találkoztunk. És azt mondják, hogy ez minden speciális területen egy fontos tulajdonság, és ahhoz, hogy valakinek a nyelvi intelligenciája magas legyen, ahhoz azért számít az, hogy mennyire olvasott meg, tehát ott egy picit már bejátszanak a szerzett tudások is. Az alapképesség azonban nagyon fontos ott is. Jó, ott van bizonyos speciálisabb alapképesség is, de ez mindenhol egy szükséges alapképesség, az úgynevezett fluid intelligencia, úgyhogy nagyon gyakran ezt szokták mérni. De nekünk most éppen készül egy magyar nyelvre standardizált nyelvi intelligencia tesztünk is, ami nem felvételi teszt céljából jön létre, de a honlapunkon egy pár hónap múlva remélhetőleg elérhető lesz a nyelvi intelligencia teszt is. Jelenleg a honlapon is olyan teszt van, legalábbis a próbatesztünk az olyan, mint a felvételi tesztünk, hogy ilyen ábrás kérdéseket tartalmaz.
Mi a honlapnak a címe?
Mensa.hu.
Jó. Akkor kérdezzetek.
Én azt kérdezem, hogy milyen korban, tehát kisgyereknél, milyen korban lehet azt látni, hogy ez egy rendkívül okos gyerek lesz, vagy intelligens?
A helyzet az, hogy ez minél később nézzük, annál biztosabbat lehet mondani arról, hogy milyen lesz. Kisgyerekkorban ugye még nagyon nehéz erről sokat mondani. Mielőtt tovább mennénk, egy picit pontosítsuk, hogy mi is az IQ maga, amiről beszélünk, és akkor jobban érthető lesz, hogy mi a probléma a gyerek intelligencia és a felnőtt intelligencia közötti párhuzam húzásával. Az IQ fogalmát egy Alfred Binet nevű francia pszichológus találta ki, akit azzal bízott meg a francia kormány, amikor a 20. század elején bevezették az iskola kötelezettséget, hogy állapítsa meg valahogy, hogy a gyerekek mennyire iskola érettek. És ő találta ki ezt az intelligencia hányadost, ugye intelligencia kóciens, így lett IQ a rövidítése, ezt az intelligencia hányadost, ami kifejezetten arról szólt, hogy a gyereknek megállapították az úgynevezett mentális korát. A mentális kor az úgy történt, hogy tehát annak megállapítása, hogy csináltak egy tesztet, megnézték, hogy egy átlag 5 éves hány feladatra válaszol, egy átlag 6 éves mennyire, egy átlag 7 éves mennyire, és hogyha valaki annyi kérdésre válaszolt, mint egy átlag 7 éves, akkor az ő mentális kora 7 év volt. Na most a lényeg az, hogy ha elosztották a mentális kort a valós korral, és az egynél nagyobb volt, akkor a gyerek előrébb jár a koránál, ha kisebb volt, akkor le van maradva a korához képest. Aztán az amerikaiak ezt még megszorozták 100-zal, hogy azt mondták, hogy a pszichológusok nehezen boldogulnak a törtekkel, meg egyébként is mennyivel szebb szám így PR szempontból az, hogy 100-szor, akkor így jött ki az, hogy egy átlagos gyereknek az IQ-ja 100. Mert hiszen mentális kor per valós kor az 1, szorozva 100-zal az 100. Na most, tehát az IQ az azt jelenti, hogy a saját korcsoportomhoz képest hogy teljesítek. Nem azt mondja meg, hogy teljesítek, hogy mennyi feladatot oldottam meg, hanem az, hogy a saját korosztályomhoz képest hol vagyok. Na most ez a képlet, ez tényleg csak gyerekkorban használható, hiszen nagyjából 17 éves kor környékén az ember eléri a mentális teljesítő képessége csúcsát, és onnantól már tanul, tapasztalatokat szerez, de ez a bizonyos képesség, ez már nem fejlődik tovább. Sőt, hát egy 30 éves kortól kezdve, úgy nézem, hogy mindannyian már túl vagyunk rajta, ez a szomorú hír, hogy kb. 30 éves korunk óta ez a képesség romlik. Jó cserébe egyre kevesebb új helyzettel találkozunk, tehát azért a tapasztalatok azok némiképp ezt kiegyenlítik, ezt a képesség csökkenést, de a lényeg az, hogy maga a képesség az romlik. Na most nem véletlen, ugye, hogy a képlet már nem jó felnőtt korban. Hiszen az rendben van, hogyha egy 4 éves gyerek, egy 6 éves gyerek szintjén teljesít, akkor azt mondjuk, hogy az ő IQ-ja 150. De ha egy 40 éves ember, egy 60 éves ember szintjén teljesít, akkor ettől nem mondjuk azt, hogy ő hú de okos. Pláne ha 80 éves szintjén teljesít, nem mondjuk azt, hogy 200-as az IQ-ja. Szóval a lényeg, hogy felnőttek esetében itt más a helyzet. És teljesen más is a mérés módja, ezért kell ott ezeket az úgynevezett szórásokat használni, ebben most nem megyek bele nagyon. A lényeg viszont az, hogy a magát az IQ-t, azt tehát a korcsoporton belüli sorrendként kell értelmezni. Ugyanúgy, mint hogyha ezt a képességet, amiről beszélünk, ezt a testmagassághoz hasonlítanánk, akkor az IQ az nem a testmagasságnak felel meg, hanem az osztályban lévő tornasorban elfoglalt helynek, hogy hányadikok vagyunk a tornasorban. Na most a lényeg tehát az, hogy innen, ezt a hasonlatot nagyon szeretem, mert elég jól megválaszolja az ilyen jellegű kérdéseket, hogy hány éves kortól lehet tudni. Körülbelül ugyanannyi éves kortól lehet tudni a gyerek jó IQ-tesztjéből, hogy ő okos felnőtt lesz, mint ahány éves kortól a gyerek magasságából azt, hogy ő milyen magas felnőtt lesz. Nyilván, ha már a gyerek 14 évesen 190 centi, akkor biztosak lehetünk benne, hogy magas felnőtt lesz.
Tehát minél közelebb van a
18-hoz.
Nyilván, így van. Ha 10 évesen 190 centi, akkor is tudhatjuk, hogy nagyon okos felnőtt lesz, csak nem szokott 10 évesen 190 centi lenni. És attól, hogy 10 évesen 160 centi, abból még fogalmunk sincs arról, hogy holnap megáll-e a növésben és ennyi marad, vagy tovább fog fejlődni, és egy nagyon magas felnőtt lesz belőle. Múltkor a Szilágyi János készített velem egy interjút, és ő mondta, hogy hát nem tudom mennyire találkoztak már vele, ő egy kifejezetten magas a saját korosztályához képest, meg különösen magas.
Ő a rádiós Szilágyi
János, igen.
Vagyok.
Igen, tehát ő már nem is tudom, ilyen 60-70 körül van, és abban a korosztályban azért az, hogy ő 190 centi körül van, az egy kifejezetten nagyon magas ember, és mondta, hogy az iskolát még úgy kezdte, hogy hátulról a második volt a tornasorban. Úgyhogy... Igen, tehát ezért van az, hogy mi itt Magyarországon nagyon nem szeretjük a magyar menzában, amikor valaki azzal villog, hogy mennyire okos a gyereke, mert annyi az IQ-ja, mint Einsteinnek, vagy akármi, mert semmit nem jelent.
Viszont hagyj kérdezzem meg, mert azért egész pontosan én nem értettem meg, hogy egy 20 éves, egy 40 éves, meg egy 60 éves felnőtt kitölti a tesztlapot, mindegyiknek kijön mondjuk legyen 120, akkor ezt arányosítják az életkorának megfelelően, vagy ez 120 mindegyiknél ugyanaz?
Ha az IQ-ja 120-ra jön ki, akkor 120 az IQ-ja. Ez nagyjából azt jelenti viszont, hogy a saját korosztályában mindannyian most így azt hiszem a 120 az körülbelül a 10%, felső 10%-nak lehet a határa, most fejből nem tudom, de ez azt jelenti, hogy a saját korosztályában mindannyian úgy nagyjából a felső 10%-ba tartoznak. Ennyit jelent. Az más kérdés, hogy szerintem a kérdés az arra vonatkozott, hogy ugyanannyi feladatot oldottak-e meg azért, hogy ők 120-as IQ-t érjenek el, mert ugye a válasz az, hogy nem. A teszt maga az adott korcsoporthoz van standardizálva, és más feladatmennyiséget kell megoldani egy mai 20 évesnek, egy mai 40 évesnek, és egy mai 60 évesnek ahhoz, hogy 120-as IQ-t érjen el.
Akkor ez mondjuk 10 évenként van bontva, vagy mert valahogy van akkor, nem?
Valahogy bontva van. A helyzet az, hogy van egyrészt maga a teszt olyan, hogy korrekciós pontok járnak adott életkoronként, hogy pontosan nem pont 10 évenként, mert nem egyenletes a teljesítménycsökkenés, bizonyos korcsoportonként van némi korrekció a dologban, viszont a dologhoz még hozzátartozik, hogy és még mindezeket a ponthatárokat időnként újra is kell standardizálni, mert hogyha a következő generáció, tehát amikor mondjuk én 40 éves voltam, én meg tudtam csinálni adott számú feladatot, de ha egy következő generáció 40 évesen átlagosan okosabb, mint én, mi generációnk volt 40 évesen, akkor újra kell standardizálni az egész tesztet. És bizony a 20. században jellemzően ez volt, hogy folyamatosan egyre okosabb lett a következő generáció. Ez azért ma már nem így van, érdekes módon, erről sokat vitatkoznak pszichológusok, hogy mi az oka annak, hogy egyre okosabb volt a 20. században a következő generáció, és mi az oka annak, hogy ez a változás megállt. Jellemzően egyébként a fejlett országokban állt meg ez a változás. Vannak országok, ahol nem állt meg. Vannak olyan vélemények is például, hogy egész egyszerűen azért állt meg, mert hogy korábban nem volt olyan elégséges a csecsemőkori táplálkozás, hogy az agya el tudja érni a maximális kapacitását, ám de ma már a táplálkozás rendben van, elég fehérjét kapnak a csecsemők, és elérte azt a maximumot, amit biológiailag teljesíteni tudott az agy, és ezért állt le, de vannak teljesen ettől eltérő vélemények is. Nekem az is tetszik, mint elmélet, hogy én például emlékszem arra, hogy egy szoftver használata az 20 évvel ezelőtt még egy tudás volt, és ma már viszont a szoftverek fejlesztésének az az irány, hogy egyre felhasználóbarátabb legyen, és lehet, hogy ma például a számítástechnikai környezet nem jelent annyi kihívást, mint annak idején. Van ilyen elmélet is, hogy egyszerűen mert azt mondják, hogy az IQ kialakulása az függ attól is, hogy gyermekkorban mennyire komplex környezettel találkozunk. És vannak olyan vélemények, hogy a 20. században folyamatosan nőtt a környezet komplexitása, és esetleg ez ma már nem nő tovább.
Az előző megjegyzése nem pont ide tartozik, de elmondom, hogy nemrég hallottam a rádióban, hogy szoftveríró szoftverek lesznek, tehát a szoftveríróra, mint munkakörre nem lesz szükség hamarosan. Hát, hogy igaz vagy nem, az majd kiderül. Akkor kérdezzetek.
Na, én szeretnék kérdezni, hogy ha a gyerek nem kap csecsemő korában elég táplálékot ahhoz, hogy tudjon fejlődni az IQ-ja vagy az agya, az később valamennyire fejleszthető-e?
Nyilvánvaló szerintem, hogy teljesen behozni a csecsemőkori lemaradást, azt már nem lehet.
Igen.
De hozzá kell, hogy tegyem, hogy ebben nem vagyok szakértő, tehát bizonyos információim vannak, de nem én vagyok az igazán autentikus, aki erről tud nyilatkozni. Azt viszont a szakemberek vallják, hogy minél később életkorról beszélünk, annál kevesebbet tehetünk már az IQ változtatásáért. Tehát például ez a fluid intelligencia, ez felnőtt korban már jellemzően nem fejleszthető. Bár erről is van vita, most van egy új trend, hogy egy bizonyos típusú feladat megoldása az állítólag legalábbis az IQ-teszten elért eredményeket fejleszti, de hogy ez ténylegesen IQ-t fejleszte, vagy csak a teszt megoldásában segít, úgymond, az már más kérdés, meg hogy mennyire hosszú távú hatása. De a lényeg, hogy jellemzően azt tartják, hogy felnőtt korban már nem lehet, gyerekkorban is minél kisebb gyerekkorról beszélünk, annál többet tehetünk. Nyilván biológiailag is, és környezeti szempontból is. Biológiai alatt azt értem, hogy a táplálás akkor számíthat még. És nagyon sokak azt mondják, hogy nem hogy a gyerekkorban, hanem az anya terhessége alatt is már számít az anya táplálkozása ebből a szempontból.
Igen, tehát hogy tud kifejlődni.
A világon hogy néz ki, hogy minden egyes ország maga alakítja ki a tesztjeit, illetve a korrekciós pontokat, vagy ez egyetemleges, tehát mindenhol ugyanaz van, és ugyanazokat a mérőszámokat használják?
Vannak tesztek, amiket nemzetközi szinten sok országban használnak, de azokat is újra illik standardizálni minden országban. Jellemzően Európában ez nem annyira szükséges, hogy újra standardizálják országonként. Európán belül nincsenek olyan különbségek, de vannak országok, ahol állítólag, hogyha ugyanazt a tesztet használják, akkor például ázsiai országok gyakran kicsit magasabb eredményt, afrikai országok pedig kicsit alacsonyabb eredményt, de itt ugye ne tévesszen meg minket ez a dolog, hiszen az afrikai országok alatt nagyon gyakran éhező országokat értünk. Tehát ugye itt arról van szó, minél jobban éhező országról beszélünk, annál alacsonyabb lesz az átlag IQ, ez elég értelemszerű, tehát ez nem függ össze semmiféle genetikai kérdéssel. És nagyon sokak szerint egyébként Ázsiában is például a halfogyasztási kultúra által bevitt omega-3 zsírsavak, stb. Azok, amik esetleg pozitívan befolyásolják ezt a dolgot, de hát nyilván ezekről mindről van vita, tehát nehéz egyértelmű igazságokat mondani, csak azt lehet mondani, hogy bizonyos ilyen különbségek vannak. És tegyük hozzá, hogy még csak nem is lehet minden tesztet minden országban használni egyáltalán. Mert bár ezeknek a teszteknek, amiket mi használunk, az a célja, hogy kultúra független legyen. Nagyon sok olyan teszt van, ami eleve annyira nem kultúra független, hogy csak adott országban lehet használni. Tehát már aki tanulta a nyelvet, annak sokkal rosszabb lesz az eredménye, mint aki anyanyelvi szinten van. De a kultúra független tesztek sem kultúra függetlenek, ezt tegyük hozzá. Tehát ezek a tesztek, amiket mi használunk, ezek azért jellemzően olyan országokban használatosak, ahol a gyerekek az iskolában tanultak logikai műveleteket, tehát nem idegen nekik az, hogy még ha nem is nevezik néven, hogy mondjuk kizáró vagy, de valahogy azért találkoztak ezekkel a fogalmakkal, és nyilvánvaló, hogy ez valami segít abban, hogy felismerjenek összefüggéseket, legalábbis olyan országokhoz képest, tehát vannak afrikai törzsek, ahol megmutatják nekik ezeket az ábrákat, és elvi nonsens megértetni velük, hogy miről szól ez a dolog, hiszen azt mondják, hogy a háromszög az mindig az asszonyt jelenti. Uh-huh. Tehát nincs értelme ezeknek az absztrakt elvont dolgoknak, hiszen az ábráknak mindig van valami jelentése, és nem tudnak elvonatkoztatni, hogy ezek csak absztrakt ábrák. Tehát nekik az ábrák mindig történeteket írnak le, és akkor ők abban gondolkodnak, elérjük, raknak ábrákat, hogy ez milyen történetet jelent ez az ábrasor.
És a történelemben kik voltak azok, akiknek legmagasabb volt az IQ-juk, és mit lehet róla tudni, bár mondjuk azokról, akik nem közismertek?
Hát a történelemben azt lehet tudni, hogy akik azt állítják, hogy a történelemben valakinek magas volt az IQ-ja, azok hazudnak, mert hiszen az IQ fogalma nem létezett a 20. század előtt.
Jó, tehát úgy értem, a 20. században rosszul, nem tudom pontosan.
És a 20. században sem nagyon mérték. Egyébként vannak az interneten azért jócskán olyan számok, hogy például láttam én ilyen listát, miszerint Goethének volt a legmagasabb az IQ-ja. Ezek ilyen teóriák, úgymond, amikor egy pszichológus nekiáll és munkásságokat kielemezve azt mondja, hogy szerint ennek vagy annak ilyen meg ilyen IQ-ja lehetett. Én azt gondolom erről, igazából a mai világ nem kifejezetten azt mutatja, hogy az annyira szélsőséges IQ, amikről itt beszélnek, ilyen 200 fölötti IQ-kat emlegetnek Goethe esetében, hogy a 200 fölötti IQ az azt jelenteni, hogy feltétlenül kiemelkedő teljesítményt fog produkálni az illető. Mert nagyon gyakran az ennyire magas IQ-ú emberekben nincs meg ennyire a motiváció. Megszokták, hogy úgyis igazuk van, és nem motiváltak arra, hogy teljesítsenek. És nagyon gyakran boldog családi életet élnek esetleg, de nem foglalkoznak különösebben azzal, hogy ők alkossanak, vagy letegyenek valamit az asztalra.
Például Goethe esetében, vagy más hasonló, akár Einstein esetében lehet esetleg úgy gondolkodni, hogy egy mai tényleg elismert író, vagy egy manapság elismert Einsteinhez hasonló figura, hogy nagyjából ők mire képesek egy ilyen teszten. Tehát van egy spekuláció.
Következőt tudom mondani. Einstein kapcsán olvastam már számos spekulációt konkrét adatról, nem mérték sose Einstein IQ-ját, tehát ezt nem tudjuk. Amit tudunk, azt hallottam egyszer, hogy amikor Stephen Hawking elkezdett gyengülni, és de azért még képes volt járni, csak már a betegsége kezdett súlyosbodni, és legurult egy lépcsőn, lakás előtti lépcsőn, és beütötte a fejét, és hát bizonytalan volt saját magában az, ügyben, hogy egy az, hogy beütötte a fejét, kettő magában a betegsége, az ő IQ-ját, úgymond, tehát a szellemi képességeire milyen hatással van, és ő konkrétan akkor elment Mensa-tesztet írni, és mivel nem lépett be utána a Mensába, mert ő csak az eredmény érdekelte, és egyébként alapvetően a legkényelmesebb és legolcsóbb módszer az IQ-mérésre, ez a Mensa felvételi tesztje, ő csak ezért ment el. Úgyhogy csak annyit tudunk, hogy a barátainak azt mondta, hogy nagyon elégedett volt az eredménye, meg nagyon megnyugtatta őt az eredmény, de számszerűen nem tudom, hogy mit ért el, de nyilván ez azt jelenti, hogy elérhette a Mensa szintet, de hát ezt egyébként is sejtettük volna róla. Ugyanakkor nem minden Nobel-díjas Mensa szintű, tehát konkrétan tudunk egy olyan Nobel-díjas tudósról, nem emlékszem a nevére, de fizikai Nobel-díjat kapott megosztva két társával, akinek 120-as az IQ-ja, ami magas, tehát azért az magasabb, mint az emberek 90%-áé, de nem kell, hogy az ember a felső 1-2%-ba tartozzon ahhoz, hogy Nobel-díjas legyen. Jó, mondjuk lehet, hogy a csapatban, kivel csinált, a jócskán volt felső 1-2%-ba tartozó, és vagy lehet, hogy akikkel megosztotta a többieknek sokkal magasabb volt, és lehet, hogy ez az ember inkább ahhoz kellett, hogy ő legyen a szorgalmas a csapatban, mert azért a csapat az többféle emberből áll. Szorgalmas, kitartó embernek kell lenni. De hát a Nobel-díjhoz azért azt mondom, hogy erről egyébként volt a Zeiser Endrének egyszer egy ilyen kutatás, ahol kifejezetten ezt jellemezte, hogy a Nobel-díjasoknak milyen tulajdonságai kell, hogy legyenek, és azt mondta, hogy több tulajdonságot így elkülönített, az IQ is kell, hogy ugye elég magas legyen, de azt mondta, hogy szerinte ennél sokkal fontosabb például a motiváció. Hogy valaki tényleg sok mindent feláldoz azért, hogy eredményeket érjen el.
És akkor, hogy mi az, ami már alacsony szint, tehát egy IQ értéknél, és mi az, ami a nagy átlag?
Hát a nagy átlag ugye azt tartják, hogy a 100 az átlag. Azt lehet mondani, hogy az embereknek ugye a fele az a 90 és 110 közé esik, illetve hogy mondom, hogy 15-ös szórású IQ-teszt, akkor az azt jelenti, hogy a 85 és a 115 közé esnek úgynevezett egy szórásnyian, és ez az emberek csak nem 70%-a, 68%-a. Na most ez azért is érdekes egyébként, mert részben ettől kívülállóak egy kicsit a menzások így társadalmi szinten, mert gondoljunk csak bele, hogyha nekem van egy termékem és reklámot akarok csinálni neki, amit a tévében majd fizetek sok pénzt, hogy a tévében megjelenjen. Akkor vajon azokat az embereket fogom-e célozni a reklám stílusával, mondandójával, stb., aki 2%-át teszik ki az embereknek, vagy azt, aki az emberek 70%-a? Hát nyilvánvaló, hogy minden reklám annak a 70%-nak szól, aki a 85 és 115% közé esik. És a politikusok ugyanígy vannak ezzel, hogy amikor beszélnek a tévében, az okos politikusok azok tudatosan beszélnek annak a bizonyos 70%-nak. Engem nagyon meglepett, bár mi úgymond politikamentesek vagyunk, de ez nem zárja ki azt, hogy időnként egy-egy politikust meghívjunk vendégségbe, ahogy nagyon sok művészt meg egyéb ember is. Tehát sokan eljönnek hozzánk, egyébként tényleg így mindenki ingyen eljön hozzánk, mert szeretnek magas intelligenciájú közeg előtt is beszélni, hogy kipróbálják a mondandójukat, hogy mennyire működik ilyen közeg előtt, meg mit szólnak hozzá magas intelligenciájú hallgatók. És volt egy év, amikor két olyan politikust hívtunk meg, akik amúgy eléggé vezető politikusok, nem akarok neveket mondani, de mondjuk úgy, hogy mind a két fő oldalról egy olyan valakit, aki akkor éppen nem volt benne a fősodorban, tehát aki korábban nagyon előtérben volt, de akkor éppen úgy gondoltuk, hogy most úgy nagyjából őszintén fog beszélni, mert akkor éppen nem volt aktuál politikus. És meglepődtünk kellemesen, bár nyilván eleve úgy választottuk őket, akikről azt gondoltuk, hogy viszonylag az intelligensebb politikusok közé tartoznak, de nagyon kellemesen meglepődtünk, hogy mennyire mást mondanak nekünk, mint amikor a tévében beszélnek. Tehát ők pontosan tudták, hogy ők most egy más közegnek beszélnek, és nem annak a 70%-nak kell, hogy címezzék a mondandójukat, hanem itt az ilyen populista, meg érzelmi dolgok azok nem hatnak, itt észérveket kell elővenni, és működött. Igen, elő tudtak venni észérveket, és persze nem feltétlenül értettünk mindenben egyet, de elő tudtak venni észérveket, és értették, hogy más közegnek beszélnek, és ez nagyon érdekes tapasztalat volt. Arra, hogy mi számít alacsony intelligenciának, hát itt nyilván ez egy ilyen véleményes kérdés. Én azt mondom, hogy az amerikai hadseregnek a felvételi pont határa, tehát ami alatt nem lehet valakiből, nem sorozzák be, az a 75-ös IQ, ami azt jelenti, hogy az emberek 5%-a esik ez alá. Nem véletlen, hogy Forrest Gumpnak a sztori szerint 76-os volt, azért, mert a sztori szerint egy alacsony intelligenciájú ember, de hát van hadsereg jelenet, tehát úgy találta ki az író, hogy még azért besorozható legyen, így lett neki 76-os.
Na most őt nem ismerem,
ez egy film. Igen, a Forrest Gump egy amerikai film volt, és egy ilyen többszörös Oscar-díjas film, és az volt a sztoria, hogy alacsony intelligenciával, ám de kedvességgel, szorgalommal, kitartással, stb. És milyen jól el lehet boldogulni az életben, és hát tényleg a nagyon kedves film volt, a világ történelem nagyjaival összefut, mármint úgy történelem, tehát a kor nagyjaival, tehát kezet fogott Kennedyvel, meg ilyenek. Tehát
Hát ez boldogító dolog lehet.
Részben egyébként a filmtrükk is Oscart kapott, mert hogy jól megcsinálták filmet, hogy ő kezet fog Kennedyvel például.
A sakkozók, azok mennyire magas IQ-val rendelkeznek?
A sakkozók is ritkán mérik az IQ-jukat. Mi próbáltuk győzködni Polgár Juditot is, de sose jött el egy mérésre. De egyébként igen, tehát az ilyen nemzetközi listákon, ugye, amikor, ahol amit mondtam, hogy így a munkásság alapján próbálják elemezni, hogy kinek mennyi lehet az IQ-ja. Ott például a világ, tehát egy ilyen tízes listát láttam egyszer, ami ilyen elemzések alapján, és az egyetlen magyar, egyben az egyetlen nő is volt, Polgár Judit. Úgyhogy igen, úgy tűnik, hogy
ezek után külön izgalmas lenne, hogy akkor ő ezeket a feladatokat hogy tudja megoldani.
Mert biztos vagyok benne egyébként,
tudjuk, hogy nagyon okos, meg nagyon jó sakkozik.
Én biztos vagyok benne, hogy nagyon jól oldja meg.
Már a beszédet, amikor riportotod megszólal, annyira felszabadultan, választékosan tud válaszolni, amit mondjuk nem minden sakk. Például a Verőci Zsuzsával, ha összehasonlítom, sokkal nehezebben szólalt, fogalmazott meg mondatokat, mint a Polgár Judit.
Én nem tudom, hogy ez ennyire feltétlenül összefügg az intelligenciával. Illetve a verbális intelligenciával valószínűleg összefügg, de még azzal sem olyan egyértelműen, hiszen vannak sokan, akik zavarban vannak, vagy egyéb tulajdonságaik miatt nem jól beszélnek esetleg nyilvánosság előtt különösen. Én nem emiatt gondolom Juditot okosnak, de azt gondolom, hogy igen, ő tényleg intelligens
lány. Fülle meghalva tettem különbséget, tehát nem minősíteni akartam egyiket sem.
Tudna-e példát mondani mezások közül, aki zseni lett, vagy valami nagy dolgot csinált? Tehát, hogy tudta használni a IQ-ját?
A mezások között ezt azért nehéz így kiemelni. Igen, tehát ugye mit nevezünk zseninek, tehát ez egy fontos kérdés. A menza szint, azért ezt tisztázzuk, nem azt jelenti, hogy aki menzás, az zseni. Zseninek azt nevezzük, aki valami nagyon sikere, tehát elért valami nagyon látványos sikert, és ez kell ahhoz, hogy őt zseninek nevezzük. Na most, aki nagyon látványos sikereket ér el, az általában az az ember, mondjuk például egy tudományágban az úgymond zseni, aki tényleg arra teszi fel az életét, és reggeltől estig a matematikával, vagy a fizikával ilyesmivel foglalkozik. Például ugye ilyeneket szoktunk zseninek nevezni. Na most a menzába viszont jellemzően azok a magas intelligenciájú emberek jönnek le, akiket nem csak a saját munkájuk érdekel, saját szakmájuk, mert hiszen egy magas intelligenciájú fizikus az sok magas intelligenciájú fizikussal találkozik a saját környezetében. Miért jönne le a menzába? Hát azért, és vannak magas intelligenciájú fizikusok, akik lejönnek a menzába, ismerek több ilyet is, azért, mert hogyha őt nem csak a magas intelligencia fizikusok érdeklik, hanem, ahogy említettem, mondjuk akár a magas intelligenciájú Patkoló Kovács, vagy a magas intelligenciájú utcai mutatványos is, akkor fog lejönni. Tehát jellemzőbben a klub életet a magas intelligenciájúak közül azok választják, akik ilyen kicsit reneszánsz ember típusúak. Mondok egy érdekes hasonlatot, hogy illetve nem csak hasonlat, ez ilyen jelzésérték volt számomra. Egy időben az elnökség tagja volt a Bridge Szövetség elnöke is. Tehát aki a Menza elnökségének is tagja volt, és a Bridge Szövetségnek is ő volt az elnöke. A Bridge az szintén egy olyan játék, amihez feltehetőleg elég magas intelligencia szükség, és a Bridge szövetségben gyanítom, hogy azért a tagok nagy része az menza szintű. És ő azt mondta, hogy az a különös megfigyelése van, hogy amikor menzásokkal beszélget, vagy nézi a tagi adatbázist, akkor a menza tele van pálya elhagyókkal, míg a Bridge szövetségnél ez nem jellemző. Tehát azok az emberek, akik a Bridge szövetségben vannak, azok hajlamosabbak arra, hogy egy bizonyos témára tegyék fel az életüket, mint ahogy játékból is kiválasztottak egy bizonyos játékot, és azt professzionális szintre fejlesztik. A menzában meg, hogy úgy mondjam, a lazább életszemléletű, magas intelligenciájú emberek jönnek, akik kipróbálnak egy munkát, élvezik, majd váltanak. Tehát én például villamosmérnökként végeztem, jelent meg több mesekönyvem, foglalkoztam újságírással, voltam reklámgrafikus, most labortechnikai eszközöket gyártó cégem van, és abban élek. Tehát az ember sok mindent szeret kipróbálni.
Ez jellemző is rájuk? Tehát ilyen univerzális emberek? Bárhol megállják a helyüket?
Nyilvánvaló, hogy egy magas intelligenciájú ember, ugye itt, mint mondtam, a fluid intelligencia arról szól, hogy mit kezdünk egy olyan helyzetben, amivel még nem találkoztunk. A fluid intelligencia az ebben nagyon sokat segít, hogyha az embernek muszáj szakmát váltania, akkor sokkal könnyebben fog szakmát váltani egy magas intelligenciájú ember. És ha nem feltétlenül csak akkor vált szakmát, ha muszáj, hanem mivel könnyebben vált szakmát, akkor is, ha érdekli. Tehát ha egyszerűen más kezdi el érdekelni.
Saját igénye, hogy váltson?
Hát igen, az én életemet ugye itt az előbb felsoroltam, például ugye a villamosmérnökségről, az újságírásra csak azért váltottam, mert az érdekelt jobban, és nem érdekelt akkoriban annyira már a villamosmérnökség. Ugyanakkor mondjuk a reklámgrafikáról erre a labortechnikai cégemre azért váltottam, mert a válság az nagyjából a reklámgrafikát megölte, vagy legalábbis azt a területet, amiben én dolgoztam, tehát ott a cégek először a reklámokat vették vissza, ráadásul én főleg újságokkal dolgoztam együtt, és maga a nyomtatott sajtó is ugye visszaesett. Ugyanakkor viszont a labortechnikai cégem, aminek ilyen kezdeménye már akkor is volt, az meg nem érintette a válság, úgyhogy azért váltottam akkor erre. Tehát volt, amikor ez egy ilyen kicsit külső kényszer, bár nyilván akkor is el lehetett volna vegetálni még a reklámgrafikával, csak jóval
gyengébb. Nagyon gyorsabban felismeri a helyzetet, hogy váltani kell, és könnyebben vált, mint mondjuk az, aki nem ilyen magas intelligenciával rendelkezik.
Valószínűleg igen.
És inkább küzd azért, hogy megmaradjon ott, amit tud.
Általában mondható, hogy nagyobb az önbizalmuk ezeknek az embereknek? Most attól függetlenül, hogy mérték neki, vagy nem mérték.
Hát ez nem feltétlenül látszik rajtuk. Sőt, kifejezetten azt mondom, hogy ez főleg a fiatal menzatagoknál figyelhető meg. Ugye, igen, mondok egy példát. Ugye ismerjük jól, hogy a lányok azokat a fiúkat szeretik, már a gimiben is, akik olyan határozottak. Határozottan van véleményük mindenről, és nagyon biztosak a dolgokban. Most ez a magas intelligenciájú emberekre nem jellemző. Ugyanis nagyon sok lehetőséget látnak, és egyáltalán nem biztosak a dolgukban. Azt mondja, hogy lehet, hogy így van, lehet, hogy úgy van. Nem tudom, nincs elég információm még hozzá. És ezért nagyon gyakran például egy ilyen határozottabb világképük is nagyon lassan alakul ki a magas intelligenciájú embereknek.
Ezt nem mondjuk csalódás számomra egy picit, hogy azt hittem, hogy sokkal gyorsabban.
Hát ugye sok információja van, és ugye rendszerre össze kell állni benne, hogy mire vezetik fel ezt a sok információt.
Ugyanakkor döntés szabadsága is sokkal nagyobb van, mint egy beszükült.
Így van, akinek megmondták, hogy ez így van, és elfogadta, és csak arra megy, az egyúton megy, aki meg...
De az nem biztos, hogy tehát úgy is érzi, hogy valójában az a jó, amit mondtak neki, hanem csak legalábbis gondolom ilyen.
Hát elhitették vele, és elhitte.
Nem tudom elképzelni.
Mennyire lázadó típusúak ezek a magas IQ-jú emberek? Vagy
ilyen is, olyan is. Ez, azt hiszem, hogy igen, van olyan vélemény is, hogy a menzások valójában egyedül abban hasonlítanak egymásra, hogy magas az intelligenciájuk, és a legtöbb dologban azért különböznek. Én azért azt gondolom, hogy van egy-két viszonylag jellemző közös tulajdonság, ami nem mindig a magas intelligenciából adódik, hanem részben abból, hogy olyan magas intelligenciájú emberek, akik szeretnek összejárni egy klubban. Tehát azért ez kétrétű dolog. De az, hogy mennyire lázadóak, én azt mondom, hogy van ilyen is, olyan is. Tehát tényleg ezt tapasztalom. Tényleg nagyon vegyes a társaság. Tehát éppen most hallottam, hogy egy volt menzás éppen most ítéltek el, és le is fogják csukni azért, mert hogy azt hiszem, hogy marihuánát termelt, vagy valami ilyesmi. Tehát,
az mondjuk, találta, hogy hogy lehet úgy, hogy ne bukjon le. És...
ez mondjuk elég lázadó tevékenység, azt gondolom, de lehet, hogy nem biztos, hogy termelt, lehet, hogy csak birtokolt. Szóval a lényeg az, hogy valami ezzel kapcsolatban, ilyen is előfordul. Tehát sokféle tagunk van, és hát ugyanúgy államtitkárok is vannak másik oldalon, meg mindenféle egyéb neves, sikeres, gazdag emberek, és tehát kinek hogy alakul az élete, és hát nyilván.
Az elmúlt években önnel megesette, vagy tud-e más olyanról, hogy egy ilyen menza találkozón valaki mondott valamit, és a másik embernél valami bekattant. Tehát az ötlet, tehát egy beszélgetésből valaki egy mondatot meghallott, és arra beindult az agya. Tehát létezik-e ilyen konkrét esetről, tud-e?
Hát erre egész konkrétan egy külön projektünk alakult a menzában. Úgy hívjuk, hogy Innovatiku. És az a lényege, hogy igen, tehát tudni kell, mielőtt a kérdésre válaszolok pontosabban, hogy a kreativitás hogy függ össze az IQ-val. Ez egy nagyon érdekes összefüggés, ugyanis az, hogy a magas intelligenciájú emberek kreatívak lennének, ez egyáltalán nem kimondható. Nagyon sok magas intelligenciájú ember van, aki cseppet sem kreatív. Fordítva viszont van egy összefüggés, hogy ahhoz, hogy valaki kreatív legyen, ahhoz szükséges az átlagnál magasabb intelligencia. Egyesek szerint nem is valójában a kreativitáshoz szükséges, hanem ahhoz, hogy láttatni tudja a kreativitását. Tehát, hogy az valami hasznos dologban meg tudjon nyilvánulni a kreativitása. És ezt felismerte egy taktársunk, és kitalálta azt a projektet, hogy összehív egy csomó menzást, előtte interneten megkérdezi, hogy kinek van valami innovációja, ötlete, stb. Összegyűjti a menzásokat, olyanokat, akiknek van ötlete, és olyanokat, akik érdeklődnek mások ötletei iránt. És akkor akinek van ötlete, azok ilyen kis prezentációt tartanak az ötletükből, és a többiek utána megszavazzák, hogy szerintük mik a legjobb ötletek ezek közül, utána tímek alakulnak, az ötletgazda köré gyűlnek olyan taktársak, akik úgy gondolják, hogy szívesen részt vennének abban a projektben, amiben megvalósítják azt az ötletet, és akkor ez innentől elindul a maga útján. Vannak, akik ezt így maguk rögtön megvalósítják, vannak, akiknél arról szól a projekt, hogy kockázati tőkét vonnak be előbb-utóbb a dologba, tehát részben itt utána a menzán belül kapnak egy képzést is arról, hogy hogyan kell ezt elővezetni majd a kockázati tőke befektetőknek, mi ennek a pontos módja, hogy zajlik, tehát hogy juthatnak hozzá valamiféle olyan tőkéhez, hogyha tőkeigényes maga a projekt.
Köszönöm, ha jól emlékszem, már névvel akkor Szilárd Leó is valami ilyesmi volt, hogy járta a világot, és minden mondta az ötleteket, ment, hogy összefüggést keressen egy-két tudóshoz, hogy jól gondolja, és akkor így szórta az ötleteit. Jó?
Ez végül is az a rész, amit mi kívülállók úgy elvárnánk, meg remélünk, hogy a sok okos kobak kihoz valami eredményt.
Igen, tehát ezt sokszor megkérdezik a menzától, hogy, hogy nem egy öncélú dolog ez, hogy összejövünk, és csak úgy egymással vagyunk. A helyzet az, hogy önmagában már az az alaptevékenység, hogy a menzások együtt megértik egymást, és így módon létre tudnak hozni olyan cégeket, amik ugyan nem a menzán belül alkotnak, de létrejönnek olyan alkotások a menzának köszönhetően, amik a menza nélkül nem jöttek volna létre. Ez önmagában azt gondolom, hogy már elég közhasznú dolog. Tehát maga az az úgynevezett ösztönző közeg, amit a menza biztosít a tagjainak, ez elég nagy haszon, társadalmi haszonnal is jár. Ugyanakkor azért volt már arra is példa, hogy más nem mondjak, a honlapunkon jelenleg fent lévő úgynevezett próbateszt, ami egy nagyon érdekes dolog volt, hogy azt a magyar menza hozta létre, és ilyen teszt nem jöhetett volna létre, ha nincs a menza. Ugyanis ez egy úgynevezett adaptív IQ-teszt. Az adaptív IQ-teszt sajátossága, hogy sokkal több feladatot tartalmaz az adatbázis, mint egy normális IQ-teszt, de mindenki csak azokat a feladatokat kapja meg, amik az ő képesség szintjére szólnak, mert hogy közben már elemzi a válaszokat a teszt, és attól függően, hogy ki milyen válaszokat adott korábban, attól függően válasz neki feladatot az adatbázisból. És ezt sokszoros a munka megcsinálni egy ilyen tesztet, ahhoz képest, hogy egy papíron az ember odarak 36 kérdést valaki elé. Viszont cserébe rövidebb idő alatt pontosabban lehet mérni. Mert hiszen gondoljunk bele abban, hogy az a papír teszt, amin 36 kérdés van, az mennyire tud szelektálni ahhoz képest, hogy mondjuk 150-200 kérdés van az adatbázisban, hiszen az a kérdés, az adaptív teszt, attól még, hogy valaki csak 20 kérdést kap mondjuk, attól még az egy 150 kérdéses teszt, csak már tudtuk, hogy melyik az a 20, amit érdemes volt feltenni neki.
És ki dönti el, hogy tehát ugye kik hozhatnak egy teszt példát, hogy akkor ezt vegyük be, kik döntik el,
Ez itt úgy történt, hogy volt, tehát egyrészt a felügyelő pszichológusunk, az egy IQ-kutató, aki nemzetközi szinten is elég ismert.
Megkérdezhetem ki?
Kovács Kristófnak hívják, és egyébként annyira sikeres volt részben az adaptív IQ-teszt is, hogy az idei közgyűlésen a nemzetközi menza is őt választotta felügyelő pszichológusnak, tehát most a világ összes menzájának ő felügyeli a tesztelését, és ő koordinálta ezt a projektet, tehát ő volt, aki a szakmailag felelt ezért, ő csinált egy előszűrést, utána a feladatokat standardizálni kellett. Ez úgy nézett ki, hogy nagyon nagy számú diákon, ez hozzá kell tegyem, egyelőre diákságra van csak standardizálva a teszt, nagyon nagy számú diákon megcsináltuk a standardizációt, ahol minden feladatról kiderült, külön lemértük a diákok IQ-ját más teszttel, és akkor az egyes feladatokról kiderült, hogy mennyire differenciálnak jól IQ szerint. Mert nem csak az volt az érdekes, hogy legyen mi a feladat nehézsége, az is érdekes volt, hogy általában milyen IQ fölött tudják megoldani, de az is fontos volt, hogy mennyire jól tesz különbséget. Mert amit az adott IQ alatt megold az emberek 40%-a, az adott IQ felett pedig 47%, az nem sokat differenciál. Minél meredekebb a felfutás, minél hirtelen ott mindenki, meg hogy annál jobb a feladat. És így dőlt el, hogy mely feladatok kerülnek be, tehát a feladatok felét itt ki kellett dobnunk, mert nem jól differenciáltak.
Na jó, de ezt a gondolom nem csak a Kristóf?
Kovács.
Kovács Kristóf készített ezeket, hanem mások.
Nem, a feladatokat, hát ehhez kellett a menza közössége. Mert a feladatokat a menzások küldték el a Kristófnak.
Ja, tehát az önök közössége.
Így van, a mi közösségünk, akiknek az volt a célja, hogy létezzen végre egy jól standardizált, közhasznú, adaptív IQ-t ezt az interneten. Itt rögtön hozzá kell, hogy tegyem, hogy ez azért is volt egy fontos dolog, tehát ennek van egy olyan jelentősége, hogy jó IQ-teszt korábban nem volt az interneten. Miért nem? Azért nem, mert még az egyszerűbb IQ-tesztek elkészítése is, hát forintban ilyen több tízmilliós tétel. Standardizálni kell, stb. Na most, ha valaki ennyi pénzt beleül egy teszt elkészítésébe, az szeretné ezt visszakapni, szeretne belőle pénzt csinálni, értékesíteni, klinikumban, stb. Na most, ha felteszik az internetre a tesztjüket, akkor kitudódik a megoldó kulcs, és onnantól kezdve nem veszi meg senki tőlük a tesztet. Ezért aztán, hogyha véletlenül mégis felkerül az internetre egy profi IQ-teszt, akkor a pszichológusok azonnal észreveszik, mert korlátozott számú komoly IQ-teszt létezik, akkor rögtön jelentik a jogtulajdonosnak, azonnal levetetik az internetről. Kevés akkora titok van a mai világban, mint az IQ-tesztek, amikre tényleg ennyire vigyáznak, hogy ne kerüljen fel az internetre nyilvános elérésre. Az adaptív IQ-tesztnek viszont van egy plusz különlegessége amellett, amit mondtam. Az, hogy mivel az első feladat az véletlenszerűen jön, a következő feladat meg az előző feladat válaszától függően.
Hogy mennyire nehéz volt, és vagy mennyire gyorsan és jól oldotta meg, akkor kap egy nehezebbet, vagy kap egy hasonló jelet?
Ha jól válaszolt, akkor többnyire nehezebbet kap, ha rosszul, akkor könnyebbet. Uh-huh. És a lényeg tehát, hogy az adaptív tesztnek nincs betanulható megoldó kulcsa. Mert ahány ember annyiféle tesztet tölt ki. És ha nincs betanulható megoldó kulcs, akkor viszont fel lehet tenni az internetre, nem veszti el az értékét. Mi nekünk ez volt a célunk, hogy közhasznú tesztet csináljuk.
Feladatok viszont gyakorolhatóak, és attól jobb eredményt fog eljön egy idő után szerintem.
Erről sok vita van, hogy a feladatok mennyire gyakorolhatóak. A pszichológusok azt állítják, hogy nem igazán. Tehát akinek megvan az az iskolás matematikai háttere, úgymond, ami úgy azért nem árt, hogyha van. Nyilván ez egy általános iskolai szint, akinek az általános iskolából valami minimális háttere megvan, az túl sokat nem tud már gyakorlással fejleszteni. Én találkoztam többször olyannal, hogy valaki újra neki rugaszkodott ugyanannak a tesztnek. Most például itt volt egy versenyünk, hogy nagy diák IQ teszt, és volt olyan, hogy tehát így néztük a kitöltéseket, mert hogy az volt, hogy aki elér egy adott szintet, 125 fölötti szinttel be lehetett kerülni a második fordulóba. És volt olyan lány, mi mindig be kellett írni az e-mail címét, mert oda kapta a végeredményt, volt olyan lány, aki, ha jól emlékszem, 38-szor töltötte ki ezt az adaptív IQ-tesztet. És egyszer sem sikerült 100 fölé kerülnie, tehát hiába futott neki 38-szor. Minimális eltérések voltak, tehát mondjuk úgy, hogy hibahatáron belüli apró eltérések voltak, de lényegi különbséget nem sikerült produkálnia.
Tehát igen, mert ezek olyan feladatok, hogy nem lehet bemagolni, hanem...
Ugye...
Itt van az
azért,
ábrának
ugye...
a jelentősége egyébként, hogy ábrán mérik le az IQ-t.
Hogy miért ábrán, ennek részben az is az oka, hogy kultúra függetlenek legyenek a tesztek. Tehát ebben a tesztben, tehát a konkrétan mi felvételi tesztünkben például egy betű nincsen. De ezen kívül azt mondják, hogy ez az a kérdés típus, ami a fluid intelligenciát legjobban méri.
És akkor itt kötődik a pszichológusok, pszichiátereknek a vizsgálati módszeréhez, amikor ők ábrák alapján vizsgálják a betegeket is.
Ha arra gondolom, hogy a Rorschach-teszt jellegű vizsgálathoz, ahhoz nem kötődik, tehát semmi ilyen jellegű nincsen, semmiféle egyéb pszichológiai tulajdonságot nem lehet leolvasni a tesztből, mint azt, hogy hogy milyen magas az IQ-ja.
Akkor nekem lenne egy javaslatom, ha legközelebb megy a kollégák közé, akkor legyen szíves, kérdezze meg tőlük, hogy összetudnának-e hozni olyan IQ-tesztet, ami a született nem látóknak tudná mérni valahogy ezt az eredményt, illetve azoknak, akik későbbiekben veszítették el a látásukat, illetve kérdés lehet az, hogy külön kell-e ez esetben választani ezt a két csoportot, vagy nem?
Ez jó kérdés.
De hogy tennék tapintva tovább, mert jó, hogy...
Nem, hát mást kell kitalálniuk, hát van neki gógyiuk, gondolkozzanak rajta, sokan is vannak, gondolom. Tehát ez egy testhez álló feladat lehet.
El tudom képzelni, hogyha egy ilyen teszt létrejönne, ott az lenne azért a probléma, ha csak a világban nem csináltak még ilyet, hogy ugye reprezentatív mintán kéne tesztelni, nem látók reprezentatív mintáján. Ez igen nehéz lehet összehozni nem látókból egy olyan mintát, amelyik jól lefedi az ország különböző képességű, különböző végzettségű, különböző körülmények között élő nem látó lakosságát. És ebből egy jó pár ezres mintát kéne produkálni, ez nem lehet könnyű. Ez a fő nehézsége egy ilyen tesznek, mert önmagában az, hogy a feladatokat akár dombornyomással megcsinálni, tehát akár működhetnek ugyanazok a feladatok is, nyilván aki nem lát, annak sokkal lassabb lesz
elég azon. Több időt kell adni.
Igen, tehát sokkal több időre lesz szüksége, de akár el tudom képzelni, dombornyomással ugyanaz is működhet.
Vagy hangsúly.
Vagy segítővel, vagy valaki felolvasás.
Hangsúly, a
segítőnél megint az, hogy el tudja olyan szinten magyarázni, hogy megértse.
Hát konkrétan ott, ha a felolvasásról van szó, akkor az ábrás feladat az nem, nyilván nem működik. Más feladatnál egyébként nyilván arról van szó, hogy a számítógép fel tudná olvasni a szöveges feladatokat. Van az interneten nekünk egy olyan játékos IQ-tesztünk is, amiben ugyan vannak ábrás feladatok, de vannak jócskán szövegesek is, bár nem esküszöm meg rá, hogy úgy lett megcsinálva annak idején, ez már nagyon régen volt, és akkor még a honlap, vagy tehát a szoftver készítői nem biztos, hogy gondoltak ezekre a lehetőségekre, amivel támogatni lehet a szövegfelolvasást. Tehát nem biztos, hogy ilyen értelemben akadálymentesített a dolog, de a segítővel akár meg lehet nézni, és abban van jócskán olyan nyelvi intelligenciát igénylő, vagy akár nem csak nyelvi intelligenciát, de szövegesen megfogalmazott feladat is, hogy azzal érdemes esetleg játszani.
Az ilyen számokkal történő feladvány is lehet, hogy mi az utolsó szám, mi lehet a szemben lévő szám, talált ki, hogy...
Vannak ilyen feladatok is, igen. Az egy olyan, tehát a játékos IQ-tesztünk az olyan, hogy az sok különböző intelligencia faktor mérésére tartalmaz feladatot, és aztán a végén valamiféle átlagot ad ezekre eredményképpen. Tehát az kevésbé komoly, de szórakoztatóbb, mint a komoly IQ-tesztek.
És ezek többféle mindig feladat. Időre mennek.
Igen, mondjuk sajnos ennél úgy van, hogy mind a két honlapon lévő tesztünknél, hogy feladatonként van az időkorlát. Méghozzá a játékosnál viszont elég szűk az időkorlát, igen, ez hátránya lehet a felolvasásnak.
Önök, akik már a menzának tagja is saját részre töltenek, így kiszórakozásképpen, vagy szinten tartás, vagy fejlődést mérnek le, hogy ilyen teszteket?
Mivel azt úgy tudjuk, hogy a szinten tartáshoz nem szükséges, vagy hogy mondjam, tehát fejleszteni nem lehet ezt a képességet. Tehát inkább azt mondanám, hogy szórakozásból, bár konkrétan tudok olyanokról, akik rendszeresen járnak olyan websájtokra, ahol amelyik azt állítja magáról, hogy egyfajta ilyen szinten tartásban segít, és olyan jellegű gondolkodható feladatok vannak rajta. De tény az is, hogy mondjuk például a Rejtvényfejtők Országos Egyesületével nagyon sok közös tagunk van. Tehát vannak jócskán olyan tagok, akik szeretnek rejtvényeket fejteni, mert ez egyfajta játék. A menzások egyik tulajdonsága, hogy nagyon szeretnek játszani. Tehát például az ilyen adott témára összejövő menzás társaságból sokkal többen jönnek össze egy játék összejövetelre, mint mondjuk egy tánc összejövetelre. Ez sajátosság az egyesületnek. Most például most zajlott le, azt hiszem múlt hétvégén a társasjáték olimpia, a társasjátékos olimpia, és ahogy tavaly is, idén is a menza lett az első a klubok között, ilyenkor 13 ilyen társasjátékos klub indul, és a menzának is van egy társasjátékos részlege, és most olvastam az adott csapatnak a beszámolóját, hogy 61 tagtársunk volt ott ezen a társasjátékos olimpián, 61 tagtársal indultunk, ami azért azt jelenti, hogy egy igen nagy számú társasjátékos csapat van nálunk, hogy ennyien az olimpián is elindultak.
Hogy boldogulnak a menzások mondjuk a logikockával?
Nyilván a menzásoknak nagyobb esélye van, tehát úgy mondanám, a magas intelligenciájú embereknek nagyobb esélye van arra, hogy megtanulják, vagy rájöjjenek, hogy kell kirakni a Rubik kockát. De ez nem jelenti azt, hogy mindenki szánt is rá annyi energiát. Ugye a Rubik kockát nagyon sokan azért tudják kirakni, mert valahol elolvasták, hogy milyen technikák léteznek, ezt megtanulták, rutinnal begyakorolták, stb. A menzásoknak egy része sose tudta kirakni, mert nem foglalkozott vele olyan szinten. Egy másik része, én például azok közé tartozom, aki annak idején, én gimnazista voltam, amikor a Rubik kocka megjelent, és sok energiát fektettem bele, hogy rájöjjek, hogy lehet kirakni, és amikor már hogy biztosan ki tudtam rakni, és bárkinek be tudtam mutatni, hogy ki tudom rakni, azzal úgy elégedett voltam, még abban sem vagyok biztos, hogy ma is ki tudnám rakni, de talán igen, de nem érdekelt az, hogy most én gyorsabban rakjam ki. Ha fél óra alatt raktam ki, akkor fél óra alatt raktam ki, tehát ez, nem foglalkoztam bele, hogy most ez egy gyors megoldás legyen, valahogy tudjam kirakni, eddig izgatott a dolog.
Jó, ez a kérdés most jutott eszembe, és lehet, hogy ez is lesz az utolsó, mert lejárt az időnk, hogy tud-e olyan tagról, aki elveszítette a látását, és tudja, hogy hogyan tudta feldolgozni. Ugyanis ez egy óriási kihívás, és véleményem szerint ehhez, hogyha valaki ez saját maga, tehát önmagát rehabilitálja, azért kell hozzá gondolkodni bőven.
Sajnos erre az a rövid válaszom lesz, hogy nem tudok ilyen tagról. Ennek nem biztos, hogy az az oka, hogy még soha senkivel nem történt ilyesmi. Elképzelhető, hogy onnantól kezdve nem az motiválta őt legjobban, hogy a menza társaságba járjon le, hanem esetleg itt jelentkezett, hogy nyilván olyan emberek társaságát kereste utána, akik ebben az új helyzetben tudtak segítséget nyújtani neki. És
más közösségbe
kerülhetett. Úgyhogy mondjuk úgy, hogy én így a levelezési listán Facebook oldalon nem találkoztam ilyennel, hogy ez történt volna.
Jó, mi annyit megkérdezhetnék, hogy milyen a nyelvkészségük, vagy a lexikális tudásuk a menzások?
Ezek érdekes kérdések szerintem. A nyelvkészség az változó, de az igaz, hogy a menzában a fordítók, tolmácsok is túlreprezentáltak. Mint ahogy mondjuk az informatikusok is, de az informatikusok nem lettek meg senkit, hogy túlreprezentáltak, de ez sokakat meg szokott lepni, hogy a tolmácsok, fordítók is. Ennek valószínűleg az az oka, hogy a nyelvi intelligencia is jól korrelál a fluid intelligenciával, tehát nekik nyilván a nyelvi intelligenciájuk magas, és aki ezt magas szinten űzi, az, az valószínűleg jobban teljesít.
És a zene?
Zene az szerintem átlagos teljesen. Mi is volt a másik kérdés?
A lexikális.
A lexikális tudás. A lexikális tudás kapcsán pedig az az érdekes helyzet van, hogy az intelligencia az semmit sem mond a lexikális tudásról, de az intelligens emberek általában kíváncsibbak. A kíváncsibb ember általában többet olvas. Ezért átlagosan azt lehet mondani, hogy átlagosan a menzások műveltebbek, mint a társadalmi átlag. Van egy-két olyan tagunk, aki teljesen mindig lehidalog, olyanok, akik tudjátok, szoktak járni a műveltségi vetélkedőkbe, és viszik haza a milliókat, mert minden műveltségi vetélkedőben biztosan nyernek egy pár milliót. Vannak ilyen tagtársaink. De fordítva nem igaz. Attól, hogy valakinek magas az intelligenciája, még egyáltalán nem biztos, hogy művelt. Sőt, azt is mondhatom, hogy attól, hogy valaki művelt, még egyáltalán nem biztos, hogy magas az intelligenciája. Tehát nincs direkt összefüggés, csak átlagosan egyszerűen a nagyobb kíváncsiság hajtja őket a több tudás megszerzésére.
Hát én meg szeretném köszönni, hogy eljött. Ugye eredetileg úgy volt, hogy ha jól emlékszem, talán áprilisban vagy májusban lett Igen. volna ez a beszélgetés, de akkor én megbetegedtem akkor. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a decemberre szóló meghívást, és egy nagyon jót beszélgettünk.
Köszönöm szépen. Köszönöm én is.
Köszönöm szépen. Érdekes.
Köszönöm szépen. Én is jól éreztem magam.
Köszönöm.